Erős vár a mi Istenünk! Szeretettel köszöntöm a testvéreket mai Isten tiszteletünkön az útmutató Zsoltárával, ami a liturgiában is elhangzik. Örvendj egész föld az Istennek! És a heti ige pedig örömünknek az igazi alapja, a II. Korintusi Levél 5. fejezet 17. verse. Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Legyen igaz ez a mi életünkben, és legyen ez a mai istentisztelet is megerősödés abban, hogy aki Krisztusban van, az valóban új teremtés. Foglaljunk helyet! És mai istentiszteletünkön az evangélikus énekeskönyvből énekeljük az énekeket, a kezdő énekünk a 357-es számú ének. A bevezető oltári szolgálat során az ötös liturgiát fogjuk énekelni az énekeskönyv 52.-53. Oldaláról. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Örvendez Istennek egész föld, énekeljétek neve dicsőségét. Ő adott életet lelkünknek, és nem engedte, hogy lábunk meginogjon. Mert megpróbáltál minket, Istenünk, megtisztítottál, mint ezüstöt a tűzben. Az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, aki megáldott minket minden lelki áldással a Krisztusban. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájunkkal, testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk! Istenem, Te tudod, mennyi fájdalmat és szomorúságot okoztam bűneimmel önmagamnak és embertársaimnak, főként pedig atyai szívednek. Szabadíts meg bűneimből, és add nekem az új élet örömét, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.
Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk, és úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Istenünk, mutasd meg a téged keresőknek világosságodat, hogy megtalálják az igazság útját, híveidnek pedig add kegyelmedet, hogy kövessék azt, ami egyezik akaratoddal, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Ámen. Most hallgassa meg a gyülekezet a mai vasárnapra, a húsvét ünnepe utáni harmadik vasárnapra oltár előtti felolvasásul kijelölt szent igét, melyet megtalálunk János evangéliumának 16. fejezetéből a 16. verstől a 23. versig a következőképpen. Isten igéjét olvasom János evangéliumából a 16. fejezet 16. versétől. Egy kis idő még, és nem láttok engem. De ismét egy kis idő, és megláttok engem. A tanítványai közül egyesek ezt kérdezték egymástól, mi az, amit mond nekünk? Egy kis idő, és nem láttok engem, és ismét egy kis idő, és megláttok engem, és ez, mert én elmegyek az atyához.
Így szóltak tehát. Mi az a kis idő, amiről szól? Nem tudjuk, mit beszél. Jézus észrevette, hogy meg akarják kérdezni, és ezt mondta nekik. Arról kérdezősködtök egymás között, hogy ezt mondtam? Egy kis idő még, és nem látok engem, de ismét egy kis idő, és meglátok engem. Bizony-bizony mondom néktek, hogy ti sírni és jajgatni fogtok, a világ pedig örül. Ti szomorkodtok, de szomorúságotok örömre fordul. Amikor az asszony szül, fájdalma van, mert eljött az ő órája. De amikor megszülte gyermekét, nem emlékszik többé a gyötrelemre, az öröm miatt, hogy ember született a világra. Így most titeket is szomorúság fog el, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek. És örömötöket senki sem veheti el tőletek. És azon a napon nem kérdeztek én tőlem semmit. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét, magasztaljuk a Szent Háromság egyik az Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Foglaljunk helyet, és Mesi jelezte, hogy szeretne valamiről bizonyságot tenni nekünk. Fogadjuk szeretettel.
A héten csendes héten voltam. Azt az igét kaptam első este. Mindennek megszabott ideje van. Megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. Prédikátor könyve 3.1. Hát amikor ezt megláttam, akkor egyből tudtam, hogy hát igen, itt az ideje annak, hogy én most eljöttem csendes hétre, és olyan hálás voltam, hogy adott az Úr nekem békességet arra, hogy tudjak várni erre. Évtizedeken keresztül. Nagy elvárásokkal mentem, mondhatni úgy is, hogy ez nem volt szép tőlem pökhendi módon. A téma az... az volt, hogy menekülés és hazatérés egy ember életében. Hát minden nagyon jó volt, annyira jó volt hallgatni az igét, ezt a témát vettük különböző emberek életében a Bibliában, hogy ki hogy menekült Isten előtt, vagy bármi más probléma előtt, és aztán hogyan érkezett meg. Tehát tényleg nagyon jó volt minden, de teltek a napok, szerdáig nem történt semmi. Csak azért látszólag... de azért úgy egyre jobban nyomott minden, a terheim, és csak nyomott, és olyan jó lett volna ettől szabadulni. És aztán eljött a csütörtök, és reggeli után, ugye megvan a menete minden napnak, igeolvasás volt, és hát én fent felejtettem a szobában a vizes flakonomat, és ahogy mentem föl, jött egy sóhaj a színemben. Csak egy sóhaj. Uram, legyél a kezedbe, és potyogtok a könnyeim. És akkor úgy elindult minden, és mondtam, hogy köszönöm, Uram, és kapálj tovább, vedd ki a köveket a szívemből. És aztán az ige olvasás, a közös ige olvasásban a tékozló fiú története volt, és hát közben is ott megláttam azt, hogy eddig azt hittem, hogy én a fiatalabbik fiú vagyok, aki elmentem és visszatértem, az is voltam. De most a jelen helyzetemben rá kellett jönnöm, hogy én az idősebbik fiú vagyok. Megkaptam mindent az Atyától, és nem jöttem vele. Aztán utána jött a Illésről az igehirdetés, aki menekült. Annyi minden nagy dolgot megtapasztalt az Úrral, de mégis menekült, mert életveszélyesen megfenyegették. És hát ugye bement a barlangba, ott volt benne a barlangban, és
Hát, hogy én is ott voltam a barlangban, és mi van azokban, mi van abban a barlangban, az én képemben van tele. És azt is megláttam, hogy nem az Úr Jézus van a trónon, hanem én. Aztán utána jött a csoportos beszélgetés, és akkor elém került, hogy nem vagyok jó. Ezeket egyébként hozzáteszem a fejembe, tudtam mindent, de nem volt itt a szívemben is. És hogy nincs bennem semmi jó, egyedül az Úr Jézus az, ami jó bennem. És a mennybe csak azt vihetem magammal, amit lerendeztem vele. Az itt maradt bűnökért mindenért számot kell adnom. És aztán utána, hát egyre jobban nyomtak a terheim, a bűneim, és aztán megint csak egy sóhaj volt bennem. Egy vágy, hogy Uram, úgy szeretnék beszélgetni és letenni. De tudtam, hogy a csoportvezetőnk nagyon be van táblázva, mert tudtam, hogy nagyon sokan jelentkeztek hozzá beszélgetésre, és azért ott volt bennem, hogy Uram, te tudod, de úgy szeretném, nem tudom, hogy de úgy szeretném, és aztán a végén mondta a csoportvezető, hát akkor menjetek, menjünk a következő alkalomra, hogy Mesi marad. És akkor ott volt egy fénysugár, és aztán leültem, és hát elindult az áradat zokogra, ömlött ki belőlem a számon keresztül, a szívemből az a rengeteg bűn, ami terhet, a félelem, a szeretetlenség, az embereknek, Istennek való megfelelés, a saját erőmből, az, hogy önző vagyok, hogy milyen feleség vagyok én a férjemnek, pedig azt hittem, hogy igyekszem is jó, de kiderült, hogy nem tudom elengedni a gyerekeimet, hogy nem szeretem az Urat eléggé, hogy nem ő az első az életemben, hogy nem bízom benne, hogy az ima életem, az ige olvasásom az katasztrófa, hogy nem veszem komolyan Isten szavát, hogy nem tudom vállalni a konfliktusokat, és ugye sorolhatnám, nem csak ennyi volt. És hát aztán az, hogy mindezekért helyettem szenvedett, és olyan módon gyalázták meg, hogy borzasztó, és én akkor ott voltam, és én vettem a szögeket a kezébe. És úgy vártam arra, hogy tiszta szívből, hogy tudjak kijönni a barlangból az Úr színe elé, és hogy az Úr Jézus legyen az életem ura, és ne féljek vele érni, és merjek mindenkit, és mindent az ő kezébe letenni. És bízni benne végre. És aztán ezek mind kihűlöttek belőlem, mint egy vihar, és aztán utána olyan csendes, szelíd hangon azt mondta a csoportvezető, hogy nagyon szeret téged az Úr Jézus. És hát úgy tele volt a szívem, és összetörtem, megsemmisültem, de aztán megszabadított, és az Úr is békességet adott, és hát ugye menekültem, és hazatértem. És aztán ma reggel értettem meg azt is, és úgy folyamatosan úgy bennem van, és munkál, és megmutat annyi mindent, és annyi mindent megváltoztatott. És ma reggel jöttem rá, hogy azért kellett nekem 30 évet várnom, mert most tudott velem beszélni. És most készített el a szívemet arra, hogy mindazt, amit ő akar adni, azt be tudjam fogadni, el tudjam fogadni. Úgyhogy nagyon-nagyon hálás vagyok, és hát olyan jó, hogy kezdhettem újat vele. És hát nagy elvárásai voltak, de sokkal többet kaptam. És olyan jó volt, hogy megtapasztalhattam azt, amire úgy vágtam, amiket hallottam a testvérektől sokszor, hogy egy méterre a föld felett járnak, és hogy még a macska is rózsaszín. Úgyhogy nagyon hálás a szívem, és köszönöm, hogy elmondhattam, és megosztottam, és ha mondhatom azt, hogy mindig is hálás voltam a gyülekezetért, meg értetek, de hogy most talán mondhatom, hogy új szívvel tudom megköszönni a gyülekezetemet, a lelkészeinket és a testvéreimet. Köszönöm.
Testvérek, emlékeztek rá, hogy pénteken mi volt az útmutató igéje? Volt olyan, akit szíven talált? Szántsatok fel!
Igen. Na, hogy rajtam ki.
Na. Hogy van? Szántsatok fel új szántóföldeket, ne vessetek a tövisek közé. Csütörtökön Biblia órán a csütörtök hígékről beszéltünk, de már a péntekire is kacsingattunk, és nagyon erősen a szívünkre helyeződött, elsősorban nekem, de úgy aztán a Bibliaórás közösségben is Kisvárdán, hogy mennyire fontos az, hogy amikor Isten újat akar kezdeni velünk, akkor a tövisekkel foglalkozni kell. Nem lehet úgy vetni, hogy tövises a talaj. És nekem eszembe jutott az a kép, amikor édesanyám a bizonyos területeket próbált megtisztítani, és pont voltunk itt Görögszálláson, csütörtökön püspök úr látogatott ide, és mesélte István, hogy ott a görögszállási terület milyen állapotban volt, amikor ott elkezdődött a munka, és hogy kellett ott kitakarítani a talajt. És ugye ez helyeződött nagyon a szívemre, hogy a tövisek az életünkben, azokat, meg a tarackokat ki kell onnan pucolni. És ez a kép volt előttem csütörtök este, hogy emlékszem gyerekkoromból, amikor egy bizonyos területnél anyukám mit küszködött ott éveken keresztül, mert a tarack mindig visszajött, és nekifogott újra, és mélyre ásott, és izzadt, és fáradt, és csinálta, és aztán évekkel később milyen fantasztikus szőlő volt azon a területen. És ez jutott eszembe lelki szempontból, hogy mennyire fontos az, hogy mi hívő emberként, gyülekezetként foglalkozzunk azokkal a tövisekkel, azokkal a gazakkal, gyomokkal, amik ott vannak az életünkben, mert lehet nekünk imádkozni új életért, megújulásért, ébredésért, sok mindenért, de ha megtűrjük ezeket ott az életünkben, akkor igazából nem tud Isten ott az az ige, ami magként hull, mert mennyi ige hull itt közöttünk is, meg a mi életünkben is, és nem tud úgy szárba szökkenni, mi ennek az akadálya, hogy keressük ezeket, és annyira úgy egybecseng nekem a pénteki igével, ez a szántóföldes igével, hogy Isten ígéri azt, vagy hát mondja parancsként, hogy törjetek fel új szántóföldeket, nevessetek a tövisek közé. A hét igéje arról szól, hogy ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, régi elmúlt és íme új jött létre. Mesi, amiről itt beszél, így hallgattalak, és az ütött szíven, hogy testvérek, értjük ennek a jelentőségét? Kiáll ide valaki, aki éveken keresztül szolgál ebben a gyülekezetben. És akiről nyilván mindenki azt hiszi, hogy tophívő és mindennel rendben van. És beszél arról, hogy Isten összetörte, és megmutatta, hogy sok minden nincs rendben az életében. Hogy én azt gondolom, hogy olyan időket élünk, amikor Isten arra hívja az ő népét, az ő gyülekezeteit, most elsősorban minket, hiszen nekünk szól mindig, ami szól, hogy boruljunk térdre Isten előtt, és engedjük el azt, hogy kezdjen gyomlálni az életünkben, mert különben bajban vagyunk. Úgy, mert el lehet lébecolni sokáig, meg sok mindent lehet csinálni, meg másokkal is sok mindent el lehet hitetni, de igazából az Isten áldása, és nem mondom, hogy eddig nem volt Isten áldása rajtunk, mert volt, de hogy Isten sokkal többet tud cselekedni közöttünk is, és bennünk is, de ahhoz nekünk tényleg mindent meg kell nyitni az Isten előtt. És végtelenül hálás vagyok Istennek azért, amit cselekszik bennem is az elmúlt hetekben, hónapokban nagyon sok mindent végzett el, meg bennetek is, és most, amit Mesi elmondott, és tudom, hogy körbenézek, hogy ki mindenkiben Isten nagyon mélyre ásott az utóbbi időben, pont azért, és hívlak azokat, akiknek még nem nyílt meg a szíve ezelőtt, vagy kemény, és ott vannak a falak, hogy engedjük ezt, mert az Isten valami fantasztikusat készít, de ahhoz előtte bizonyos falaknak dőlni kell, és ki kell mondani, ki kell tudni mondani dolgokat. Úgyhogy köszönöm a bizonyságtételt, az Isten dicsősége ragyogott rajtad, azt hiszem, hogy azt láttam, és ez legyen rajtunk is. Bocsánat. És igen...
Szeretném hálát adni az imádságokért. Nagyon köszönöm. Nagyon hálás vagyok.
Nagyon nagy szükségünk van imádságra. Nekem is most volt egy helyzet tegnap, egy nagyon nehéz helyzet, és jó volt úgy megállni ima közösségben, bejövetelkor, hogy nem csak a szolgálattevőkkel, hanem Istvánt, a felügyelőnket is kértem, hogy állj mellém, hogy tényleg ki tudjunk állni, és helyünkön tudjunk lenni mindannyian abban, amiben lennünk kell. És nekünk ez a feladatunk, nektek is. Nem csak azoknak, akik kint vannak szem előtt, hanem mindnyájatoknak.
És ez egy jó út. Ez egy csodálatos út, és ez megéri ezen az úton járni, minden nehézségével együtt megéri ezen járni, mert az Istennel való kapcsolat, és az Isten munkája, ha kiteljesedhet, elsősorban bennünk, de körülöttünk is, és az Isten dicsősége ragyog fel, annál nagyobb dolog nincs a világon, és annál nagyobb kiváltság sincs a világon. 47-es éneket kaptuk főénekként, nem tudom, ki választotta, de ezt az éneket énekeljük, ami így kezdődik, hogy melyigen jó az Úristen dicsérni. Hát akkor hajrá, gyülekezet! Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet erre a mai vasárnapra ige hirdetési alapigeként jelöltek ki számunkra, és amit megírva találunk Péter első levelében, a második fejezet 11. versétől a 20. versig a következőképpen. Isten igéjét tehát Péter első levelének második fejezetéből a 11. verstől olvasom. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Tisztességesen éljetek a pogányok között, hogyha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteiteket látva, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján. Engedelmeskedjetek minden emberi rendnek az Úrért, akár a királynak, mint a legfőbb hatalomnak, akár a helytartóknak, mint akiket ő küld a gonosztevők megbüntetésére és a jót cselekvők megdicsérésére. Mert Isten akarata az, hogy jót cselekedve némítsátok el az értelmetlen emberek tudatlanságát, mint szabadok. Nem úgy, mint akik a szabadságot a gonoszság takarójául használják, hanem mint Isten szolgái. Mindenkinek adjátok meg a tiszteletet. A testvéreket szeressétek, az Istent féljétek, a királyt tiszteljétek. Ti szolgák pedig teljes félelemmel engedelmeskedjetek uraitoknak, ne csak a jóknak és méltányosaknak, hanem a kíméletleneknek is. Mert kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelkiismerettel tűr el sérelmeket, amikor igazságtalanul szenved. De milyen dicsőség az, ha kitartóan tűritek a hibátok miatt kapott verést. Ellenben, ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, időnként előfordul az, hogy egymás utáni vasárnapokon, ugyanabból a részből, ugyanabból a bibliai könyvből, és talán ugyanabból a fejezetből is vannak a kijelölt prédikációs alapigék. Ugye múlt vasárnap is Péter első levelének második fejezetéből hallottuk az igehirdetési alapigét, akkor a 20. versnek, tehát ami itt most ennek a szakasznak a záró része volt, annak a versnek a második felével kezdődött az igehirdetés alapigéje, és tartott egészen a fejezet végéig. Egyébként, hogyha úgy belelapoztam az útmutatóba, hogy jövő vasárnap Jakab leveléből az első fejezetből lesz majd prédikációs alapige, azt követően pedig Jakab levelének első fejezetéből egy másik szakasz lesz. Tehát a következő két vasárnap az megint olyan lesz, hogy ugyanabból a fejezetből egymás utáni vasárnapokon halljuk az igehirdetési alapigét. És egyébként azt követően pedig megint visszatér igehirdetési alapigeként számunkra Péter első levele, csak akkor majd a 4. fejezetből. Szóval érdekes az, hogy Isten most nagyon elénk hozza ezt a levelet, talán arra is hív bennünket, hogy ne csak ezeket a kiragadott szakaszokat, kijelölt szakaszokat olvassuk el, hanem ezekben a napokban, hetekben úgy többször vegyük kezünkbe ezt a levelet, és keressük az Isten igéjét, az Isten üzenetét ezen a levélen keresztül. Na de visszatérve a mai prédikációs alapigéhez. Ugye most nem tudok úgy prédikálni, hogy nem utalok vissza a múltkorira, illetve azokra a mondatokra, ami a múltkori igéből úgy az én számomra nagyon erősen kiemelkedtek, és a legfontosabb a múltkori prédikációs alapigéből ennek a fejezetnek az utolsó és utolsó előtti verse volt, ahol ugye ezt olvassuk, hogy bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk. Az ő sebei által gyógyultatok meg. Tehát ez a mondat legyen előttünk ezen a mai vasárnapon is, hogy ez áll a középpontban, ez van mindennek a metszetében, az origójában, a kiinduló pontjában, a céljában, ahogy itt az Isten tiszteleten is, az oltár térben a Golgotai kereszt, ahová a mi bűneinket Jézus felvitte, azért, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk, és azért, hogy megtapasztaljuk azt, hogy az ő sebei által gyógyultunk meg. És múlt vasárnap úgy Isten azt helyezte jobban a szívemre, és ezzel most is úgy gondolom, hogy nagyon fontos ahhoz, hogy értsük a mai üzenetet, innen kezdeni, hogy Jézus sebeinél van gyógyulás a mi sebeinkre is. Tehát az, ami történt a Golgotai kereszten, az, hogy Jézusnak vannak sebei, amiket elszenvedett, azok azért vannak, azért a mi bűneink okozták, meg azért a célért vannak, hogy a mi bűneinket elvegyék, és hogy a mi sebeinket, a bűnök miatti sebeket gyógyítsák be. Jézus sebeinél van gyógyulás. Ez a kiinduló pont tulajdonképpen ennek a fejezetnek az alapján, innen a 24. versből. És mit jelent ez? Hát jelenti azt, hogy ami vérzik, az Jézus vére által meggyógyulhat. Jelenti azt, hogy amiben érzed a lüktető fájdalmat, az Jézus fájdalma miatt múlhat, gyógyulhat. És jelenti azt, hogy az, ami a te életedben újra és újra felszakad, az az ő feltámadása által egyszer s mindenkorra legyőzetik. Hogy ez valóság? És jelenti azt a kérdést, hogy hiszed-e ezt? Valóban hiszed-e ezt? Nem csak fejben. Nem csak úgy, hogy el tudom mondani a hitvallást, hanem szívben, teljes mértékben átélve, egzisztenciálisan, érzelmileg, mindenféle szempontból átélve. Hiszed-e ezt, hogy Jézus sebeinél van gyógyulás a te sebeidre? Bármilyen téren is. Kaptad, hordoztad, hordozod azokat a sebeket. És ez az első és legfontosabb üzenete, következménye annak, hogy bűneinket maga fitte fel testében a fára, és hogy Jézus keresztje van a középpontban. Hogy a mi életünknek gyógyulásra van szüksége. És ez csak a megfeszített Krisztus által lehetséges. És amikor a döntő fordulat megtörténik, amit úgy fogalmaz meg Péter apostol az utolsó versben, hogy megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez, akkor ez a gyógyulás elkezdődik az életetekben. Egy nagy gyógyulás történik, de ez nem azt jelenti, hogy egyszer s mindenkorra mindennek ott rendeződik olyan mértékben, hogy soha többé semmilyen sebben nem kell foglalkozni. De! Mert itt vagyunk ebben a földi életben, és ez egy bűnös világ. És én megváltott emberként is, megigazított bűnösként is, bűnös ember is maradok. És a testvérem is, aki ugyanígy átéli, megtért az én, a mi lelkünk pásztorához és gondviselőjéhez, az is ugyanolyan nyomorult bűnös ember marad. Annak ellenére, hogy megváltott, és Krisztusban újjászületett ember. De maradnak sebek, lesznek sebek, amikkel Jézus ugyanúgy foglalkozni akar. És testvérek, tulajdonképpen ezzel foglalkozik ez a mostani igeszakasz, vagy úgy nekem ezt helyezte Isten a szívemre ebből az igeszakaszból, amit erre a mai vasárnapra kaptunk. Hogy lesznek sebek a mi életünkben a megtérésünk után is. Lesznek olyan sebek, amiket mi okozunk saját magunknak a bűneinkkel. És lesznek olyan sebek, amit mások okoznak nekünk az ő bűneikkel. De mindegyikre Jézus sebeinél lehet gyógyulást kapni. Mindegyikre, kivétel nélkül. Nincs különbség. Mindegyikre érvényes, és hatása van Jézus sebeinek. És ezért kell, hogy a kereszt mindig előttünk legyen. És nem csak úgy, hogy ott van a kereszt, hanem úgy, hogy lássam is, hogy ott van a kereszt. Hogy lássam a megfeszítettet. Hányszor van az, hogy ott vagyunk valahol, kiveri a szemünket valami. és nem vesszük észre. Ne legyen így, ez a kereszt, testvérek, amikor itt vagytok Isten tiszteleten. Ne legyen úgy, hogy föl se tűnik, hogy ott van a kereszt. Csak hallgatom, átélem, köszönöm, halleluja, mentem, hanem legyen ott mindig. És érintse meg a szívedet mindig. Ha sebeid vannak, akkor meg pláne, hogy ott van a kereszt. Ott van az én gyógyulásom. És lehet jönni. Akkor is, ha még nem tértél meg, és akkor is, ha már megtértél. Lelked pásztorához és gondviselőjéhez. Szóval ez az első és legfontosabb üzenete Péter első leveléből ennek a fejezetnek, hogy bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk. Az ő sebei által gyógyultunk meg. De nem csak gyógyulást jelent számunkra mindaz, ami Jézussal történt, amit ő magára vállalt, hanem azt is jelenti, hogy új élet kezdődik a mi számunkra. És erről nagyon sok helyen olvashatunk az Új Szövetségben. Pál apostol levelei tele vannak erről, hogy az új életről beszél. Arról, hogy levetkezni az óembert és annak a cselekedeteit, és felöltözni az új embert. És hogy mit jelent akár egészen konkrét helyzetekben, ebben vagy abban a helyzetben, mondjuk Korintusban, mit jelent megélni azt, hogy gyülekezeti új ember vagytok Krisztusban. Akkor ezt kellene ebben a helyzetben cselekednetek, vagy reagálnotok arra a helyzetre. Szóval tele vannak Pál apostol levelei. Tulajdonképpen azt hiszem nincs is olyan levél, amiben ne foglalkozna ezzel a témával. De Péter apostol is erről ír. Mert az, ami itt most nekünk elhangzott ebben az igehirdetési alapigében, ennek a másik fontos témája a gyógyulás, sebei által gyógyulás mellett, vagy után, az új élet, amit Krisztusban kaphatunk. És hogy ez pontosan miről szól. Két verset szeretnék kiemelni, így célzottan, a 11. verset, amiben ezt mondja az apostol, tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Tisztességesen éljetek a pogányok között. Vagy visszautalok a 24. versre, amit már többször elmondtam, hogy meghaltunk a bűnöknek, hogy az igazságnak éljünk. Új életben járjunk, ez azt jelenti, az igazságnak éljünk. Ha Krisztusé leszünk, akkor megváltozik az életünk. És nem csak lelki téren, hanem a mindennapi élet összefüggéseiben is. És hogyha követem Jézust, akkor ez a kérdés naponta ott kell, hogy legyen előttem. Mit jelent, Uram, a mindennapokban, hogy én a tiéd vagyok? És ezt a kérdést nem csak akkor kell feltenni, amikor megtértem lelkem pásztorához és gondviselőjéhez, hanem onnantól kezdve folyamatosan, minden nap. És sokszor föltesszük a kérdést, de nem őszintén válaszolunk. Úgy kell föltenni, hogy komolyan veszem azt, hogy Uram, én kíváncsi vagyok a válaszodra. Hogy ez mit jelent pontosan az én életemben. Mit jelent a mai napom feladataiban, helyzeteiben, döntéseiben. Hogyan nyilvánul meg, hogy nekem új életem van Krisztusban. Mit jelent ez konkrétan? Szóval először is az, hogy van-e új életem, ez az első. Aztán, ha van új életem, mert már megkaptam, akkor megvan-e még mindig az az új életem? Még mindig abban az új életben, abban az új emberben járok-e? Mert ez nem automatikus. Ez nem természetes. Ezt újra és újra meg kell állni az Úr előtt, és meg kell kérdezni. És engedni, hogy ő bevilágítson tövises földekre. És ha a 11. versnek a megfogalmazását veszem alapul, akkor úgy teszem fel a kérdést, testvérek, hogy mi a helyzet most az életemben a testi vágyakkal és a tisztességgel? Új életem van Krisztusban.
mert bűneimet maga vitte fel testében a fára, mert gyógyultak az én sebeim, mert megtértem lelkem pásztorához és gondviselőjéhez, új életet kaptam Krisztusban, nem rég vagy nagyon régen, most. Mi a helyzet az én életemben a testi vágyakkal és a tisztességgel? Sok mindenről lehetne még beszélni, az apostol most ezt a kettőt emeli ki. Mi a helyzet? Ki diktált tegnap? Ki diktált a múlt héten? Ki diktált ebben a hónapban? A lélek vagy a test az én életemben? Ez ezt jelenti, egészen konkrétan lebontva és értve a dolgokat. Ki diktált? És ki volt a győztes fél? Ki győzött? A test? A testi vágyak vagy a lélek szerinti? Volt a győztes? Az én életemben, aki már megtértem lelkem pásztorához és gondviselőjéhez. Vagy a másik, a tisztesség témához, hogy tegyem fel a kérdést. A körülöttem élők, akiknek talán semmi közük nincsen Istenhez, egyházhoz, semmilyenhez. Vajon ők milyennek láttak engem? Tegnap, múlt héten, ebben a hónapban. A megnyilvánulásaim alapján. Milyennek láttak engem? Az a szó jutott eszükbe rólam, hogy tisztesség, becsület? Vagy valami más? A szomszédaimnak, a munkatársaimnak, akikkel így összetalálkoztam. Mi csapódott le abból, amit én tegnap, múlt héten, az elmúlt hónapban tettem? Én, aki már egykor megtértem lelkem pásztorához és gondviselőjéhez. Bűneinket maga vitte fel testében a fára. Az ő sebei által gyógyultunk meg. Új életben járhatunk. Ez az egyik nagyon fontos üzenet, amit ki szeretnék emelni ebből a részből. És aztán van még egy, ami szintén annak a következménye, hogy ő felvitte bűneinket a fára. A gyógyulás után a másik következmény az az engedelmesség. Az engedelmesség, ami hát nem annyira jól csengő fogalom. Ugye? Nem szeretünk engedelmeskedni. De itt erről beszél Isten igéje. 13. versben konkrétan az apostol ezt mondja. Engedelmeskedjetek minden embernek az Úrért, akár a királynak, mint a legfőbb hatalomnak, akár a helytartóknak, mint akiket ő küld a gonosztevők megbüntetésére, és a jót cselekvők megismerésére. Az engedelmesség. Most az egész Biblia összefüggését nézem, nem csak ezt a kiragadott részt, akkor természetesen a legfontosabb téma, vagy iránya az engedelmességnek az Isten iránti engedelmesség. Egy konkrét példa jutott eszembe, megrendítő példa, Saul királynak a története az Ószövetségből, aki amikor engedetlenné válik, akkor megpróbálja áldozat bemutatással lerendezni az Úristen, és akkor azt mondja neki a próféta, hogy többet ér az engedelmesség az áldozatnál. Az engedelmesség, az Istennek való engedelmesség az a legfontosabb iránya az engedelmességnek. De a másik fontos iránya ezután, és erről nagyon sok helyen beszél az ige, az emberi kapcsolatainkban való engedelmesség. Az apostoli levelekben nagyon sok ilyen van, amikor arról beszél, hogy a gyermekek engedelmeskedjenek a szüleiknek, az asszonyok engedelmeskedjenek a férjüknek, a szolgák engedelmeskedjenek az uraiknak, vagy itt ebben a szakaszban engedelmeskedjetek a világi felsőbbségnek. És aztán az engedelmesség mellé még oda teszi a tiszteletet is. Engedelmeskedjetek a királynak, mint a legfőbb hatalomnak, és a helytartóknak, akiket ő küld, a gonosztevők megbüntetésére és a jót cselekvők megdicsérésére. És 17. vers, mindenkinek adjátok meg a tiszteletet, testvéreket szeressétek, az Istent féljétek, a királyt tiszteljétek.
megint csak az Istent tisztelni, az Isten félelem, az Istennek való engedelmesség, és az emberi viszonyoknál is engedelmesség, tisztelet, szeretet. Különböző kapcsolatokban. A természetét tekintve különbözőek ezek a kapcsolatok. A testvérekkel kapcsolatban azt mondja, hogy szeressétek a testvéreket. Szeressétek a gyülekezetet. Szeressétek a családot, amiben belehelyezett titeket az Isten. Szeressétek a testvéreket. Az Istent féljétek. Az Isten félelem. Az Isten iránti hódolat. Az Isten tisztelete, hogy ő a leghatalmasabb. Az ő szava a mérvadó számomra. Hogy mindent felülír az, hogy az Isten mit kér tőlem. Ezt jelenti itt ez az Isten félelem. Féljétek az Istent. És a királyt tiszteljétek, a világi felsőbséget, az elöljárókat. És ez az alapvető irány, amiről itt beszél. És 19. 20. vers, és ezt szeretném még kiemelni. Kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelkiismerettel tűr el sérelmeket, amikor igazságtalanul szenved. És a 20. vers, ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves az Istennek. Testvérek, lehetnek olyan helyzetek. És voltak ilyen időszakok a történelem során, amikor megpróbáltatások voltak, üldöztetések voltak, szenvedést kellett a hívő embereknek elviselni a hitük miatt. És Péter első levele pont ebben az időszakban íródott, amikor ez volt a keresztényeknek a megélt mindennapi tapasztalata. És nagyon fontos ebben az összefüggésben hallani ezeket a mondatokat, hogy arról beszél az apostol, hogy mindenkinek adjátok meg a tiszteletet, a testvéreket szeressétek, az Istent féljétek. A királyt tiszteljétek. Krisztusra irányítja a figyelmüket az apostol, az akkori gyülekezet tagjainak. És Krisztusra irányítja annak a Krisztusnak, aki bűneinket maga vitte fel testében a fára, akinek a sebei által gyógyulnak a sebeink, aki által, amikor megtértünk lelkünk pásztorához és gondviselőjéhez, új életet kaptunk, erre a Krisztusra irányítja a figyelmünket akkor is, amikor engedelmességről beszél. Amikor ezt helyezi ide elénk, hogy ha jön is bármi, bármilyen külső dolog, bármilyen nehézség, és ez tényleg bármit jelenthet, akkor belsőleg ne legyen támadható az ember. Külsőleg lehet támadható. Bármikor. De belsőleg ne legyen támadható az ember. Ne legyen igaz. Ne legyen alapja semmiféle támadásnak, ami kívülről érkezik a hívő ember felé. Már múlt vasárnap is ez a mondat, ami itt most megint előkerült a 20. versben, hogy ha kitartóan cselekszitek a jót, és kapjátok érte a rosszat, az kedves az Istennek. Testvérek, hol cselekesszük mi kitartóan a jót? Lehet, hogy nektek megy, nekem nem. Nem húzhatjuk ki magunkat, hogy mi van körülöttünk. Hát, hol cselekszem én mindenkor a jót? Hol tükrözi az életem tényleg azt, amit az Isten szerinti a mindennapokban? Annyi helyen nem tükrözi. A belsőben. Lehetőleg. Ne legyek támadható. Ebben akarja Isten az ő népét megerősíteni. És ebben köszönöm, Mesi, a bizonyságtételedet. Mert ebben ennek is helye van, a tövisek gyomlálásának, hogy az Isten minket belsőleg hogyan tud megerősíteni. És most ez a feladatunk, hogy térdre boruljunk az Isten előtt, hogy oda tegyünk mindenünket az Isten elé, és ezzel tekintsünk szét magunk körül a világban, és ennek fényében vegyük komolyan az Isten igéjét. hogy a testvéreket szeressétek, az Istent féljétek, és a királyt tiszteljétek. Ennek fényében, hogy bűneinket ő maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk. Az ő sebei által gyógyultunk meg. Bárcsak Isten népe ilyen nép lehetne, bárcsak nem lehet az, hogy Isten olyan helyzeteket teremt, amiben előkészíti a lehetőségét annak, hogy Isten népe végre térdre boruljon, és bűnbánatot tartson. Nem lehet, hogy nekünk személy szerint a saját életünkben, a saját hívő életünkben egy csomó mindennel akar az Isten foglalkozni, mert szégyent hoztunk az ő nevére, sok mindenben. Mert amikor a pogányok néznek minket, akkor nem az Isten dicsőségét látják ragyogni rajtunk. Belsőleg, testvérek, belsőleg akar minket az Isten megerősíteni, újjászülni. És nem csak azokat, akik még távol vannak az Istentől, azokat is, akik már közel vannak. Azokat is, akik sok mindent tudnak, sok mindent vallanak, sok hittapasztalatuk van, és sokszor tudnak tényleg őszinte szívvel az Isten csodáiról bizonyságot tenni. Azoknak az életében is az Isten még nagyon sok mindent tud elvégezni, és akar elvégezni. Ahhoz, hogy az ő munkája kiteljesedhessen. Hogy amikor az ő szent lelke végig söpör ebben a világban, akkor az ő népe a helyén legyen. Helyén. A középpontnál. És hogy ebben nekünk részünk lehessen, hogy ott lehessünk. Imádkozzunk. Drága Uram, bocsáss meg azt, hogy nagyon sokszor sokfelé tekintgetek, sok minden okokat, magyarázatokat keresek nem működő dolgokra, vagy helyzetekre, ami körülöttem történnek, ahelyett, hogy megállnék, leborulnék előtted, és azt kérdezném meg, hogy Uram, mit akarsz az én életemben kigyomlálni, mit akarsz újjáteremteni, mit akarsz változtatni, miben akarsz belsőleg megerősíteni, mi az, amiben szégyent hoztam a te nevedre. Köszönöm neked, Uram, ezt a mai vasárnapot, amikor ezen az igén keresztül is arra hívtál engem, és hiszem, hogy a testvérek közül is vannak, akiket erre hívsz most, hogy boruljunk le előtted, és tényleg őszintén kérdezzük meg azt, hogy a tegnapi napon, vagy az elmúlt héten, vagy az elmúlt hónapban, az eddigi életünkben mutasd meg azt, hogy mi volt az, ami neked nem tetsző, amiben gyógyulásra, megújulásra, változásra, bűnvallásra hívsz bennünket. Köszönöm neked, Uram, azt, hogy te azért jöttél el, és azért vitted fel bűneinket a fára, hogy ne csak nekünk legyen örök életünk, új életünk, bűnbocsánatunk, üdvösségünk, hanem nagyon sokaknak ezen a világon. És hogy te mindig adsz olyan időszakokat a történelemben, amikor a te szent lelked csodálatos módon kiárad, és amikor sokan megismerhetnek téged, és átélhetik ennek a csodáját. Köszönöm neked, Uram, hogy ezeket az időket is, hiszen rendelt időről is szó volt ma a bizonyságtételben, ezeket az időket is te tartod számon, és te munkálod. Nem rajtunk múlik, de rajtunk az múlik, hogy részesei vagyunk a te munkádnak. Kérlek, Uram, add, hogy mi személy szerint is és gyülekezetként is eszközeid lehessünk, és ámulva dicsérhessünk és szolgálhassunk téged sokkal inkább, mint ahogy eddig tettük. Áldunk és magasztalunk téged, Urunk, ezért. Amen. Énekeljük akkor a 184-es számú ének első versét.
szeretettel hirdetem a testvéreknek jövő heti alkalmainkat. Hétfőn 17 órakor asszonykör lesz, kedden 17 órakor bibliaóra, szerdán 9 órakor babamama kör, pénteken 17 órakor ifjúsági és konfirmációi óra, és vasárnap 3:45-től imakör, 10 órától pedig istentisztelet és gyermekbiblia kör, úrvacsorával és születésnapos köszöntéssel. Istentiszteleteinket a philadelphia.luterán.hu oldalon élőben közvetítjük. Itt lehet meghallgatni a korábbi felvételeket is a hanganyagok menüpontban. Ha nem működik a honlap, akkor is elérhető az élő közvetítés azon a linken, ami szerepel a bulletinben. Kérjük a testvéreket, hogy jelezzék, ha valakinek lelkigondozói beszélgetésre vagy lelkészi látogatásra van szüksége. Hírlevelünk legfrissebb számából vigyünk a környezetünkben élőknek. Április 27-én hétfőn 17 órakor presbiteri gyűlést tartunk. A napirendi pontokat kiküldük a presbiter testvéreknek. Május 3-án jövő vasárnap egyházzenei offertóriumot tartunk, akkor majd a persejbe dobott összeget erre a célra továbbítjuk az egyházmegyének. Hálás szívvel mondjuk a testvéreknek, hogy az országos hittanversenyen a tegnapi napon jól szerepeltek gyermekeink, első-második osztályos korosztályban Bence Dóra, Dankó Domán, Malik Dorkász Lenke első helyezést értek el, 5.-6. osztályos korosztályban Malik Ráhel Hanna, Malik Simon Károly és Szabó Panna 4. helyezést ért el, és 7.-8. osztályos korosztályban Bence Márton, Kovács Édua és Kovács Karsa 13. helyet ért el. Hálásak vagyunk Istennek mindazért, amit a gyermekek szívében cselekszik, és imádságban hordozzuk őket. A választói névjegyzéket kifüggesztettük a fali újságra, ebben a törvény szerint azoknak a testvéreknek a neve szerepel, akik az elmúlt évben részt vettek a gyülekezet életében és anyagilag is támogatták egyház fenntartói járulék befizetésével, illetve adománnyal. Ennek annyiban van jelentősége, hogy ha az idei évben választások lennének, akkor az szavazhat, aki benne van a választói névjegyzékben. Ha ezzel kapcsolatban bármilyen kérdésük van a testvéreknek, vagy észrevételük, akkor szóljanak. Pilis Csabai gyülekezeti hétvégénk május 15-től 17-ig lesz. Deák László és Herkel János, a kispesti gyülekezet lelkésze és felügyelője fognak közöttünk szolgálni. A hétvége díja 23.000 forint per fő, a gyermekeknek 14 év alatt 11.500 forint per fő, 3 év alatt ingyenes. Ha valakinek támogatásra van szüksége, akkor bátran jelezze. A fali újságra kitűztünk ezzel kapcsolatban egy tájékoztató leírást. Jelentkezni Malikné Györfi Eszternél lehet május 4-éig, de kérjük, hogy a szervezés miatt minél hamarabb jelezzék a testvérek részvételi szándékukat. A gyülekezeti hétvége miatt május 17-én nem lesz itt helyben istentisztelet és görög szálláson Kisvárdán sem, de Pilis Csabáról online közvetítjük az alkalmat. Ismét lehet rendelkezni az adó 1+1%-áról. A Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma 0035, alapítványunk a Philadelphia alapítvány adószáma pedig benne van a bulletinben. Fontos, hogy az alapítvány esetében minden évben kell nyilatkozni. Ha ezzel kapcsolatban kérdésünk van, akkor Flaskára Nettet keressük. És szerepelnek a bulletinben a picit távolabbi alkalmak is, a gyülekezeti alkalmak is, a biatorbágyi alkalmak is, és az egyházmegyei, egyházkerületi alkalmak is. Én ezek közül most az egyházkerületi alkalmat szeretném kiemelni. Május 9-én lesz itt Nyíregyházán az Északi Egyház kerületnek a Találkozó veled című egyház kerületi napja, ami egy missziói alkalom, ige hirdetéssel, pódiumbeszélgetéssel, különböző szekcióprogramokkal, úrvacsorás istentisztelettel. A program az kint megtekinthető részletesen. A mottója az, hogy a 98. Zsoltár alapján, hogy mert csodálatos csodákat tett, az Isten csodái hogyan valósulnak meg a mi életünkben. Szeretném hívni a testvéreket erre az alkalomra. Ugye mi, mint házigazda egyházmegye, különösen is kapunk sok feladatot ezzel kapcsolatban, úgyhogy kérem a testvéreket, hogy imádságban hordozzák, lehetőség szerint vegyenek részt rajta. Aki részt tud venni, a kérésünk az, hogy Malikné Györfi Eszternek jelezze a részvételi szándékát, illetve aki a sütemény készítésben tud segíteni, hiszen az is az egyházmegyének a feladata, akkor erre is kérünk szépen a testvérektől egy jelzést. Olyan sütemények lehetnek csak, amit ki lehet tenni, és könnyen el lehet venni az asztalokról. És az imádság lista is szerepel itt a bulletinben. Azok a testvérek, akik kérték az imádságot, hordozzuk őket imádságban. És István említette az istentisztelet előtt, hogy Görögszállásról hozott be hagymát, aki szeretne a testvérek közül belőle, akkor istentisztelet után bátran keresse ott hátul. Legyen Isten áldása a hirdetéseken. Ami Isten akaratával megegyezik, az hadd valósulhasson meg Isten szent lelkének erejével és áldásával, ha pedig valamit mi tervezünk, de az Istennek mások a tervei, adjon nekünk annyi alázatot, hogy ezt meglássuk és változtassunk a dolgokon. És az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. És most énekeljük a 327-es ének első versét. Áldunk és magasztalunk téged, Urunk, és hálás szívvel, újongó énekkel dicsérjük a te kegyelmedet, nagyságodat, fenségedet, szabadító tetteidet és csodáidat. Olyan sokszor láthattuk már az életünkben, vagy a gyülekezetünkben, és hálásak vagyunk neked ezért. Hálásak vagyunk minden mondatodért, mozdulásodért, amit elvégeztél. És köszönjük neked azt, hogy te sok mindent tartogatsz még a mi számunkra, és vannak terveid, nagy terveid a körülöttünk élők életének a megváltozásával is. Köszönjük neked, Urunk, hogy a te kegyelmed az nem az érdemeke alapján, nem az emberi érdemek alapján, hanem Krisztus érdeme alapján érhető el mindenki számára. És köszönjük neked azt, hogy Krisztus felvitte az ő sebeiben a bűneinket, a fára, és arra hív minket a kereszt, hogy jöjjünk, odaboruljunk, és megadjuk magunkat neked, hogy letegyük a fegyvert, mi is, és a körülöttünk élők is, hogy engedjük azt, hogy valóban te legyél Úr a mi életünkben, és ha tegnap, a múlt héten, vagy az elmúlt hónapban ez nagyon sokszor nem is így történt, add, hogy ma, a jövő héten és a következő hónapban ez egyre többször valóban megvalósulhasson. Urunk, köszönjük azt, hogy a te kegyelmed az, ami átölel és felemel minket. És ha egy sóha is keres téged, akkor te azzal szövetséget kötsz. Kérlek, Uram, hogy te halld meg azoknak a sóhaját, akik betegágyról, a gyász mélységéből, fájdalmáról, összetört életből, reménytelenségből sóhajtanak fel. Talán kiáltani nem tudnak, csak sóhajtani. Kösd velük szövetséget, emeld fel őket, hiszen te vagy az, aki mindent megtehetsz, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük, vagy gondoljuk.
Köszönjük neked, Urunk, hogy így bízhatunk rád mindent. Így bízhatunk rád terveket, alkalmakat, életeket, és így fogadhatunk el tőled mindent. És köszönjük neked azt, hogy imádkozhatunk olyan imádság szavaival, amit te magad tanítottál nekünk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. S végezetül vegyétek az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd és adjon te néked békességet. Foglaljunk helyet, és énekeljük a megkezdett 327-es énekünket a második verstől. Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Hát akkor hajrá! Legyen igaz, minnyájunk életében ez. És egyre inkább éljük át, hogy ez milyen igaz lehet annak az életében, akinek tényleg Krisztus az Ura. Nagyon áldott vasárnapot és áldott hetet kívánok a testvéreknek, erős várom Istenünk.